Az igaz, hogy egy mosóport vagy egy mosóporos dobozt kell okolnunk azért, hogy te filozófus lettél, hogy filozófiát kezdtél tanulni?
Hát részben. Részben, mert a filozófia az egyes számba ki nem mondható fogalom, plurale tantum, ahogy szokott lenne a szótárakban. Tehát sokféle filozófia van, és hát ez egy eléggé furcsa kérdés, hogy a személyiség és a filozófiára való hajlandóság hogyan függhet össze, mert azt gondolom, hogy a sokféle filozófia azt jelenti, hogy sokféle útja lehetséges. Pécset nagyon régen, amikor megszületett a kisgyerekem, ezt követően kezdtem el tanítani, és nagyon gyorsan el kellett magyarázni, hogy bal kézről, hogy értsék a kantianizmus és a hegelianizmus különbségét, és ekkor volt a kislányom ilyen mászókorban, és rettenetesen féltettük őt, mert folyamatosan a konvektorokat próbálta rágni, és hoztak nekünk egy ilyen szétszedhető farácsot, hogy azt tegyük le a földre, kerítsük be a gyereket, és akkor majd ezzel megoldódik a problémák, és mászhat a gyerek is. Ennek ellenére a feleségem az gyorsan bekerítette a konvektort a ráccsal. Na most ez egy klasszikus megkülönböztetése, a kantianus az a konvektort keríti be, a hegelianus a gyereket. Természetesen ez inkább tréfa, bár tagadhatatlan, hogy engem mindig is az érdekelt, hogy hogyan váltak a filozófiai eszmék hétköznapivá, és hogyan váltak a hétköznapi dolgok filozófiai fontosságúvá.
És akkor a mosópor dobozán egy filozófiai eszmét láttál hétköznapi módon megvalósulni?
Azt gondolom, hogy több embernek fontos szerepet játszott az életében. Én pontosan emlékszem arra én és a filozófia kapcsolatában arra a jelenetre, még az ízére is emlékszem az emléknek, mert hogy a nagybátonyi háztartási boltban, ekkoriban még nem voltak önkiszolgáló boltok, és sorba kellett állni. Megpillantottam az ultrásdobozt, és az ultrásdobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrásdobozt, amely ultrásdobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrásdobozt, és én arra emlékszem, hogy ezt észrevettem, szerettem volna menni befelé a dobozba, hogy mi van a végén, természetesen útját árt egy ilyen pult, és a pultnak ilyen fémes íze van, ezért mondom, hogy emlékszem a filozófiának az ízére is. Bizonyos értem, ez a végtelenbe menésnek a klasszikus filozófiai problémája.
Azt hiszem, nincs egyébként gyerek, aki megpillantva egy ilyen képet ne találkozna szembe valami megfejthetetlen dologgal. Én egyébként hasonló dologra emlékszem gyerekkoromból. Ez annyira megrendített engem, vagy annyira elbűvölt, hogy hát aztán nem is tudtam egyáltalán a végére jutni, inkább az egyszerűbb és kényelmesebb megoldást választottam, hogy megfeledkeztem erről az egész problémáról, mert soha nem találtam rá megoldást.
Hát ez a helyesebb megoldás. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan lesz valaki filozófus, hanem hogyan nem lesz valaki filozófus. Ugyanis a dolgok természetes menetét nézve, ugye az ember innentől kezdve nem hagyja nyugtan az ultrásdoboz, és próbál magyarázatot találni. A filozófus az feltehetően attól filozófus, hogy nem tud szabadulni a kérdéstől. Nem tudja sudba vágni az egészet, és folyamatosan ott van mellett, és ha már folyton a nyomában jár a démon, rájön, hogy akkor egyszerűbb a felé fordul.
Akkor már meg is nyugodhat akár.
Nem. Az a baj, hogy a megnyugvás az a személyes életre vonatkozik. Nagyon egyszerűen fogalmazva az egyik legnehezebb kérdés, ha például az ember gyerekkorától elkezd érdeklődni ez iránt a hagyomány után, hogy rá kell jönnie, hogy közvetlen életproblémákra ez nem jelent megoldást. Bizonyos értelemben ez a fölismerés a filozófussá létnek a kiinduló pontja. Csak a filozófia az hagyományosan azt mondta, hogy ő azért mégis tud valamit. Tehát, hogy hogyan kell boldogan élni, hogyan kell hosszan élni, hogyan kell jól élni, és mi a jó élet. És bármennyire furcsa, és noha nem tudjuk a választ, mégiscsak megfogalmazunk válaszokat. Tehát, hogyha az ember belátja, hogy nem tudja a választ, akkor a válaszok, a rossz válaszok kezdik izgatni, és ahogyan az én generációm esetében legalábbis történt, a filozófusokból illettek filozófia történészek. Hát van, aki azt mondja, hogy úriembernek nincs filozófiája, legfeljebb filozófia történetnek az ismeretével.
De ez is egy... Ez így választja magának vagy Kantot, vagy Hegelt, és akkor
hát meg... igen, vagy mind a kettőt, vagy... Hát ez is egy nagyon furcsa történet. Én például hegeliánusnak indultam gyerekkoromban.
Igen, de rólad azt mondják, hogy te egy ilyen megrögzött,
kantián,
megáltalkodott kantiánus vagy.
Okantiánus vagyok, hogyha lehet ilyen butaságot mondani. Ez egy nagyon furcsa történet, mert az egyik oldalról az ember neki támaszkodik a háztartási bolt üvegének, és vagy lesz belőle filozófus, vagy nem, a másik pedig a tényleges folyamat, és én azt gondolom, hogy soha rosszabb időszak a filozófia számára nem volt, mint a szocializmus, mert hogy intézményesítették a filozófiának egy meghatározott formáját. Ugyanakkor azonban hát ennyi filozófia képzés még az életben nem. Tehát a klasszikus...
Soha sehol. Magyarországon, vagy a szocialista táborban?
Itt a szocialista táborban. Hát édesapám, ő egy rendes matematika-fizika szakos tanár volt általános iskolában, és én azt gondolom, hogy a munkáját jól is végezte, tele volt állandóan a zsebben gyógyszerüvegekkel és szögekkel, mert hogy azok jól lesznek a kísérletekhez, viszont állandóan a matematika ideológiai kérdéseiről szóló kutusokkal kellett bíbelődnie, és állandóan...
Erre kötelezték őt,
és aztán beiratkozott a marxista-leninista esti egyetemre, ahol azt hiszem, hogy életében addig jutott el, hogy a lenini anyagdefiníció, ezt még a halála előtt is állandóan mondta, hogy ő ezt tudta megtalálni, viszont időnként megkérte arra, hogy magyarázzon el neki, mert én elkezdtem olvasni az ő jegyzeteit 7. koromban, és ezekben a rettenetes könyvekben bele volt írva, hogy a marxizmusnak van 3 forrása, és nem tudom hány alkotó része, amiben többek között szerepelt, hogy klasszikus német filozófia, angol polgári gazdaságtanok és a francia tudományos szocializmus, ha jól emlékezem. És én akkor elkezdtem megnézni ezeket a klasszikus német filozófusokat, és én 7.-8. korom táján a szakszervezeti könyvtárból kihoztam Hegel kis logikáját, és elolvastam. Hát az olvasás az egy fizikai folyamat itt, mert hogy mi történt menet közben, az nem tudom, de szentől meg voltam győződve, hogy a világ titka az megoldódott, minden lepel. Föllebb, bent és mindent tud az ember, elképesztő hatása tud lenni a Hegelnek, miközben máig nem értem, ma már azt nem értem, hogy mi az, amit ott érteni véltem, mert hát a Hegel kis logikája, az még a Hegel műveken belül is egy meglehetősen talányos, enigmatikus mű, lévén, hogy a mester röviden összefoglalja azt, amit ő hosszan máskor már kifejtett, csak úgy emlékeztető. Na most én nekem nem volt mire emlékeznem, viszont ilyen zenei hatása volt magának a Hegel műnek, jöttek a tételek, ellentételek, szintézés, és az ember pontosan értette, úgyhogy innentől kezdve ilyen éveken keresztül az igazság letétemén is voltam.
Nyitott könyv volt előtted a világ. Persze, mindent be tudtál magyarázatot.
Hogy lehet, aztán van, ugye klasszikus módon a dialektikáról mondják azt, hogy az annak a művészete, hogy úgy beszéljünk valamiről, hogy nem tudunk róla semmit. Tehát, hogyha bármit, amit az embernek ad, annak van egy bögre, annak van és ellentét, a nem bögre, és a bögre, és a nem bögre ellentétéről már hosszan lehet társalogni, miközben az embernek fogalma nincs, hogy miről beszél, és ez egy kamasz gyereknek, aki ráadásul személyesen opozícióban van, miközben állandóan meg akar felelni, ennek ez egy ragyogó dolog.
Lehet, hogy ez adja a marxizmusnak is a vonzerejét, szóval a dialektikus és történelmi materializmusnak, mert ugye ott is az ember egy csapásra az igazságnak a birtokába jut. Ugyancsak azt érzi, hogy nyitott könyv előtte a világ, hogy mindenre tudja a magyarázatot. Hogy? Arra a rengeteg kérdésre, ami addig foglalkoztatta egyszerre, csak azt gondolja, hogy megkapta a választ.
Látom, az egyetemen most heideggerizálnak a gyerekek.
És most megint csak így érzik?
Ez ugyanúgy funkcionál, mint a marxizmus. Nem bármilyen eszmerendszernek van egy olyan torz változata, amelyiket arra lehet használni, hogy az embernek gondolkozzék. Engem otthon ez irányban nem neveltek, tehát totálisan nomád és kalandor módon jártam el, és véletlenszerűen akadtak kezembe dolgok, és ez egy nagyon furcsa periódus volt, mert hol Hegel volt, hol a két tűz között című szovjet háborús regény.
Most körülbelül hol tartunk ez a 60-as évek vége? Akkor voltál
középiskolás. Én 60-ban kezdtem az általános iskolát, 68-72-ig jártam középiskolába, tehát egy olyan időszakban, ami rettenetesen ideológikus időszak volt az európai kultúrában is, tehát én nekem egy nagyon kedves francia tanárnőm, kevés jó tanárom egyike, segítségével kezembe került egy könyv. Megkaptam egy tanulmányi versenyre, a Lukács György Történelem és Osztálytudat című művét, ami egy elképesztő dolgot jelentett, mert ez egy renitens marxista mű volt, és én arra emlékszem, hogy Mátra verevében az erdő szélén olvastam a Történelem és Osztálytudat, és máig nem tudom arról sem, hogy mit értek, de ez azzal járt párhuzamosan ugyanakkor, hogy filozófiaként olvastam ezeket a szövegeket, politikailag pedig semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam nekik, ilyen elvont normák voltak, amellyel szemben a létező világ rettenetesen más képet mutatott, tehát ezt ma nagyon nehezen értik hallgatóim is, hogy hogy lehet az, hogy a marxista Lukács Györgyöt olvassa az ember, és ekközben meglehetősen elégedetlen azzal a világgal, amelyik amúgy valamiféle marxizmusra hivatkozik. Sajnos nincs is megírva ennek a története, és nincs is földolgozva, meg kibeszélve.
Végül is az egyetemen, ha jól tudom, nem filozófiát tanultál, hallgattál, hanem esztétikát.
Igen, én azt gondolom, hogy a kettő összetartozik. De ennek is van egy nagyon egyszerű háttértörténete, tehát az ember személyes élettörténete sajnos rettenetesen nagy döntések határozzák meg. Ez volt az időszak, amikor a Lukács iskolának az elhajló tagjait kidobták a pártból. Ugye ez 72-73, de ennek volt egy másik következménye is, emiatt van sok esztéta ma egyébként, elárulom. Nem tudták az urak, hogy a filozófusok helyett esztétákat fognak gyártani, ugyanis úgy döntöttek, hogy nincs szükség ennyi filozófusra, ilyet mostanában is hallunk, és akkor viszont intézményesen is tettek róla, tehát amikor én egyetemre jelentkeztem, akkor éveken keresztül nem indult filozófia szak, és ilyen nagyon bonyolult személyes kapcsolatokon keresztül lehetett filozófiát végezni évekig. Itt egy széles generációra jellemző, hogy egyetemre jártunk, formálisan tanultak, és ekközben autodidakták voltunk. A szónak a sokféle értelme, van egy klasszikus értelme, autodidakta az, hogy aki magától marha, mondja a mondás. De abban az értelemben is, hogy az ember válogatott és talált embereket, akik ez jár, de nem azért járt, mint amiért meg volt hirdetve a dolog, és nekem például a tudományos munka etoszát illetően az akadémiai könyvtár a fő iskolám, abban az értelemben, hogy ültem az egyik asztalsornak a végén, és előttem ült Vidrányi Katalin, a kiváló vallás és teológia történész, aki hol népsportot olvasott, hol pedig 16. századi olvashatatlan traktátusokat. Balra ült Kis János, előtte ült Bence György, ott jóval előtte ült Ludasi Mária, és az ember bement, és tudta, hogy a tudományos munka az nem azt jelenti, hogy az ember dumál, hanem hogy bejön a könyvtárba, és van valami fegyelme, és van az olvasásnak és a könyvtárnak. Hát azt szóval, hogy ez ott kezdődik, nem konferenciákon, nem szemináriumi dumán. Ugye ezeknek az ott ülő embereknek szövegeit az alig-alig lehetett olvasni. Nem publikálhattak, meg, vagy nem nagyon publikáltak, mint a Vidrányi Katalin, de szamizdatban, illetve meg lehetett szerezni például a Bence Györgynek a doktori dolgozatát, amit nem védhetett meg, azt egy kézzelatból olvastam, és rettenetesen fontos volt látni magát a művet, annak ellenére, hogy semmilyen tartalmi értelmevet hatásról nem lehet. Szóval tehát ez volt az egyik iskola, és nem csak nekem, hanem ez egy széles generáció volt, és ez nem politikai vagy tartalmi kérdés volt, hanem magatartás minta. Tehát, hogyha az embert érdekli valami, akkor beül a könyvtárba. Ez bármennyire butaságnak vagy egyszerűnek hangzik, ez nem olyan egyszerű. És hogyha az ember olvas egy szerzőről,
akkor a szerzőt is olvas neked.
Akkor bemegy és megnézi. A másik, amit ma egyetemről van szó, ki kellene emelni. Van egy titkos története a kései szocializmusnak, ilyen szellemtörténete, ahol olyan nevek szerepelnek és meghatározóak, akik minden magánbeszélgetésben lehet hallani róluk, ám nyilvánosan nem. Munkácsi Gyula, aki ma is, hála Istennek, hatásosan és ragyogóan tanít, az én generációm számára a filozófia történetet jelentettem. Sosem felejtem el, és itt lett a Hegel Jánosból kantiánus, beültem a Munkácsi tanár úr kantórájára. Jellemző volt, hogy nagyon sok jegyzettel jött be órára, de szabályosan fölpócolta az asztalára, és nem használta, és a tisztelész kritikájának az híres antinómia fejezetét elemezte, ugye aminek az a lényege, hogy a filozófus az nem csak az ultrás dobozzal, hanem egyébként is megoldhatatlan ellentétekkel kerül szembe. Ráadásul úgy a bája, hogy ellentétes állításokra jut, és mindkettőt úgymond tudja igazolni, tehát együtt a világnak van kezdete, erre is van egy formális bizonyításunk, és a világnak nincs kezdete, erre is van, és mit kezd ilyenkor az ész, amikor belekerül ebbe a helyzetbe, és Munkácsi tanárról erről beszélt, és Kantnak van egy megoldása, hogy ezzel ugye nem tud mit kezdeni, de lehet elemezni azt a helyzetet, ami miatt belekerültünk, vagy miért akarjuk mi azt eldönteni, hogy van-e kezdete a világnak, hogy nincs kezdete, és a Kantnak az a válasza, hogy ennek az oka az emberi szabadság ténye. És ez a rettentő spekulatív elvont filozófiai részlet Munkácsi tanár úr óráján egyszer csak elkezdett zenélni. Most ezt kell hozzálátni, most nagyon nehéz ezt elmesélni őt, aki ekkor már nem ült, hanem állt, játszott a gyűrűjével az ujján, és a homlokából állandóan a haját túrta, és már ki volt vörösödve, és állt, és a kitöntetjük a szabadságot mondat hangzott el, de ez már nagyon nagy hangon, és ezzel az erővel lerántotta az ujjáról a gyűrűt, és a levágódott a keze, a gyűrű elrepült a szeminárium másik sarkába, az összes jegyzett a földön, és Munkácsi tanár, mintha mi sem történt volna, tovább ott állt, toporzékolt, és arról volt szó, hogy kitüntetjük a szabadságot, és nagyon komikus volt, mert a szeminárium egyik fele megmeretten ült, hogy mi az Úristen következik még most, hogyha kitüntetjük a szabadságot, második fel pedig négykézlábra ereszkedett, és a padok alatt megpróbálta összeszedni a jegyzetet, a gyűrűt, miközben ott arról van szó, hogy az emberi szabadság és az ember meghasadott alaplehetőség, és szinte szó szerint emlékszem. Ez egy fantasztikus dolog volt, mert nekem itt nagyon sok minden eldőlt, mert egy valami biztos volt, hogy a személyes élet probléma, amiről mondani, le kell mondani, és a filozófia történet valamiképp mégis összefügg. Demonstrálva volt.
Lehet, hogy minden alkalommal, amikor ez a mondat elhangzott, hogy kitüntetjük a szabadságot, elrepült a gyűrűje, és lerepültek
szerintem
a jegyzetdarabok?
Nem. Ilyen helyzet ritkán adódik.
De ez egy szent pillanat
volt. Ez egy szent.
Akkor megtörtént.
Nekem mindent megtanított ott én akkor. Úgy éreztem, hogy a másik nekem nagyon fontos ember, aki sajnos már nem él, a Vidrányi Kati, és azok közé tartozott, akik ilyen titkos mesterei voltak a dolognak, de ő neki ráadásul semmilyen pozíciója nem volt, tehát a kocsma és az akadémia könyvtár környékén volt egy ilyen pont, és én máig viaskodom az ő néhány szövegével. Később, hála Istennek, már taníthatott, és akkor fiatalabb emberek, főleg középkorral és teológia történettel foglalkozókból sajátos kis iskola teremtődött, de én még egy másik időszakában ismertem meg. Egyetem után nem volt állásom, mindenféle baj volt, és nagyon rossz kedvű voltam, és a Korzó étteremben egy hajnalig tartó beszélgetésen többen voltunk ott, és ivászaton, Kantról beszélgettünk, és hát én mindent, amit próbáltam, és szabályos vizsga volt.
Ő vizsgáztatott téged?
Hát nem, nem, hogy ránézett az emberre, és akkor megérdeklődte, hogy hát és akkor azt nem ismer, nem olvastad Berülnek azt a művét, és azt sem olvastad, és nem ismered azt a 18. századi szakács könyvet, és nem olvastad Körner Zrínyiét, és akkor az ember, ki az a Körner? Mit írt Zrínyiről? Hát csak gonoszkodtam, mondtam, de rettenetes, sokan érezték így a Katival. Egy idő után kiderült, hogy ha az ember túlesett ezen a vizsgán, és még megjelenhetett előtte, vagy volt kedve megjelenni előtte, mert hogy nem volt nagyon udvarias, nem igazán tűrte a butaságot, akkor kiderült, hogy azért nem annyira szigorú ez a dolog, meg egy csomó játék van benne, de azért nem volt kellemes, és akkor én szabályosan vizsgáztam itt a Korzó étteremben, és az összes lehetséges dolgot, amit Kantról tudtam, kipakoltam, és a hajnalban azt mondtam, amikor jöttünk el, hogy jól meg vagy patkolva Kantból, és meg kell mondjam, hogy én ebből a módon...
A hájjal kenegettek volna, nem?
Hát a Tudományos Minősítő Bizottság összes titkárnőjével együtt, az ehhez képest semmi. Szóval mondjam, én ott ki voltam nevezve.
Azt mondják egyébként rólad, hogy te mindig nagyon nagy reménységnek számítottál, de mindig nagyon szabálytalan voltál. Meg azt is mondják, hogy ugyan nagyon könnyedén írsz remek stílusban, de mégis ha valami komoly dologgal foglalkozol, akkor rettenetesen nehezen és szorongva szánod el magad, és éppen ezért nagyon keveset is írsz.
Máig egyébként nagyon nehezen teljesítem a hivatalos elvárásokat, ennek sokféle oka van, és mindenféle mentő ideológiával szolgálhatok, de azt hiszem, most egyszerűbb ezeket elkerülni. Nagyon sokat olvasok, ez az oka az én kevés írásomnak, mert egyrészt nagyon sok butaságot is olvasok.
Azzal is el lehet egy kicsit odázni, hogy írjál, vagy pedig azt gondolod, hogy még mindig, és még újabb és újabb dolgokat kell olvasni, hogy,
igen, hogy beszéltünk arról, hogy azzal tréfálkoztam, hogy aki el tudja magától hárítani a filozófiai kérdést, abból nem lesz filozófus, akinek nem, abból igen. De vannak bizonyos kérdések, amelyek kötelezőek. Én, hogyha jó kedvemmel vagyok, akkor azt mondom, hogy fordítva vagyok bedrótozva. Én folyamatosan írok, és amikor eszembe jut valami, akkor fölállok az asztaltól, és jó esetben elmegyek a könyvtárba. Mások ezt úgy látom, hogy fordítva csinálják, mert akkor ülnek le az asztalhoz, amikor eszükbe jut valami. Ez valahogy nekem nem működik, de...
De mi az, hogy folyamatosan írsz? Akkor mit írsz folyamatosan, amikor nem jut eszedbe semmi?
Nekem folyamatosan van az eszembe valami, amelyet én ugyanúgy megbírálok, mint ahogyha a hallgatók hozzák a dolgozataikat, és úgy ítélem meg, hogy ahhoz, ami most eszembe jutott, ahhoz még ezt még meg kellene nézni. Mondok egy egyszerű példát. Van egy nagyon jelentős mű, 60 körül jelent meg először, egy Gadamer nevű filozófusnak az Igazság és módszer című műve. Nagyon nagy hatású, Magyarországon is régóta rá van fordítva, nincs olyan szemináriumi dolgozat, amelyben ne idéznék ezt a művet. Pár éve én beleolvastam valamilyen oknál fogva újra a kötetbe, és észrevettem egy latin nyelvű idézetet. És rájöttem, hogy az idézet nem ugyanazt mondja, mint amire hivatkozva idéz Gadamer. Ezt azt kell tudni, hogy ezt a Gadamer helyet azóta 40 éve az összes létező lexikon, teológiai lexikon, tehát nem magyarok, hanem a nemzetközi tudomány elfogadja. Tehát ahol a hermeneutika történetéről beszélnek, ott lesz egy kicsi idézet, hogy Rambach a 18. században ezt meg ezt mondott, a Lásd Gadamer, az igazság és módszer.
És közben te elolvastad, rájöttél, hogy nem is azt mondta.
Nem, én bementem a könyvtárba, és véletlenül megvan a Rambachnak a 18. század első negyedében megjelent könyve a Szentírás értelmezéséről, latinul, 600 oldalon, és nem szerepel benne az idézet. De ráadásul nem egyszerűen nem szerepel, hát 600 oldalról elég nehéz megmondani, hogy nem szerepel benne, mert hát ugye végig kell olvasni, tehát ez hosszan tart, de nem szerepel benne, és egy időben rájön az ember, hogy nem is szerepelhet benne, mert a szerző az másképpen gondolkodik, tehát ez az vagy részeg, vagy elmebetegség állapota keríti hatalmába, csak akkor mondhatja. Most ilyenkor az ember elindul, hogy akkor hogy került oda ez az idézet, hogyan lehetséges ez az egész. Nekem egy nyaran ment rá az egyetemi könyvtárban, kiderült, hogy Gadamer összekeverte a jegyzeteit, mindenféle előítélete is támogatta a dolgot, de mindesetre hamisított szándékán kívül egy hagyományt, ami 40 év óta virágzik. És akkor az ember elgondolkodik, hogy te jó Isten. Hát 40 év óta nem olvastál senki ezt az idézetet, hogy hogyan lehetséges ez. És olyan érzés van, mint van a viccben az autós, amikor hallja, hogy vigyázott, egy őrült forgalommal szemben közlekedik a strádán, és azt mondja, hogy mit egy őrült, 200, ugye? Mert hogy ő lenne ez az autós. Tehát van egy ilyen oldala, hogy kimeríteni a dolgot, ez egy nagyon rossz hiba, és nagyon nem divatos.
Magad is hibának tartod ezt? Mármint a saját magatartásodat tartott szerencsétlennek, vagy azt, hogy mások meg nem járnak ennyire utána?
Mindkettőt.
Miért?
Ha ez uralkodik az ember magatartása, mint az én esetemben sokszor, akkor ez hiba.
Mert nem engedi, hogy valamire koncentráljon?
Igen. A más kérdés az, hogy azt gondolom, hogy nem jelenték. Tehát fontos történet, és fontos volt megírni. Nem csak azért, mert most már hogy valaki megüzeni talán a Gadamernek, hiszen még él. Már nem tudom, mit fog szólni hozzá, ha megtudja. De hát ez egész voltak éppen egy kultúrbotrány. A filozófia, a mai 20. századi filozófia az utolsó 50 évre biztos a legidézettebb művéről volt, és senkinek nem tűnt föl. De nem ez a probléma a dologban, hanem az, hogy ez a fajta kimerítés, tehát, hogy utána menni a dolgoknak, hát ez valahol rettenetesen rossz. Tehát nyilvánvaló, hogy még további idézeteknek is utána kellett volna menni, én is tudom, hogy minek nem néztem, még utána, minek utána lehetett volna nézni. Tehát van értelmes határszabás, amit én nagyon nehezen tudok elfogadni. Tehát ez az egyik. A másik oldalról viszont azért fontosnak tartom azt, hogy most ennek nagyon nincs évadja.
Ennek az utána menésznek, ennek igen, a kimerítésnek.
Igen, tehát rettenetesen sok felszínes hallottam még harangozni, típusú információ jelenik meg, és a oktatásban is sajnos jelen van.
Ez az oka annak, most visszatérnék oda, igen, hogy mindenek utána élsz, ez lehet az oka annak, hogy olyan keveset publikálsz, ellenben olyan sikeres tanár, vagy a képzőművészeti főiskolán, meg az iparművészeti főiskolán, szóval, hogy ott kevésbé vagy aggályos saját magaddal, vagy ennek ehhez semmi köze?
Szeretném, ha nem lenne semmi köze. Az, hogy sikeres vagy nem sikeres, van egy olyan jelentés a szónak, amit én nem vállalnék el, hiszen nem is rám tartozik a dolognak. Abban az értelemben igen, hogy én szeretek tanítani, és az ember ritkán szokott olyasmit szeretni csinálni, amiről meggyőződés, hogy totálisan sikertelen. Tehát ebben az értelemben akár még el is vállalhatom, de hogy tényleg objektíve mit jelent az ottani tanítás, azt nem tudom. Én két helyen tanítok, a Pécsi Egyetem esztetika tanszékén esztetika történetet, illetve hozzá kapcsolódó eszmetörténetet, illetve hosszú ideig, most egy picit szüneteltetem, hosszú ideig vendégszerepeltem az ELTE judaisztika tanszékén, ahol szintúgy ilyen eszmetörténeti és filozófia történeti jellegű órákat tartottam, tehát ez a szűk szakmai jellegű tanítás. A másik a képzés az iparművészeti főiskolán, ami egy más jellegű dolog, más hallgatókkal, más felkészültséggel beszél, tehát egyszerűen másról. És bizonyos értelemben a szűk szakmai kérdésekről itt nem is tudok beszélni, tehát én hosszú fél éveket szoktam tartani 18. századi hermeneutika, vagy 18. századi esztetika történetéről, Pécset, a képzőművészeti főiskolán a gyerekeknek lassan el kell magyarázni és érthető, hogy mi az, hogy hermeneutika, és mi az, hogy 18. század, tehát egy egyszerűen más pedagógiai szituációról van szó. és sokan ezt terhesnek éreznék, én azon meg kell, hogy mondjam, hogy szeretem. Mert a filozófia történetben is elsősorban az izgatott, hogy hogyan itatódik át egy adott kultúra, egy adott filozófiai nézetrendszerre, vagy fordítva. A Mester és Margaritában van Stravinsky doktornak a klasszikus mondata, amikor a Hontalan Iván beszámol, hogy ellopták a nadrágját, és azt mondja Stravinsky, hogy a Poncius Pilátust értem, de hogy kerül ide a gatya. Na most azt gondolom, hogy ezt a történetben is azt lehet játszani, hogy egyrészt az ember a Pilátussal foglalkozik, másrészt a nadrágok ügyét is megpróbálja tisztázni.
És ezért van az, hogy te például hosszú órákat, hosszú erőadásokat tartasz a hegyezőről, vagy a cipőkről?
Ezek véletlen. Az ember bizonyos információk birtokába jut, amelyek nem hagyják nyugton. Tehát ugye van a könyvtári szakmában a kollégátum.
Azt jelenti, kollégátum?
Kollégátum, az ugye azt jelenti, hogy a különösen régen borító nélkül árulták a könyveket, mert úgy olcsóbb volt, és aztán házilag, vagy később könyvtárosok egybe kötöttek egymástól teljesen független kis füzeteket, brosúrákat, és az ember keres egyet, akkor kihoznak neki 80-at, és már nem tud ellenállni, és itt találtam meg például egy Péter Kamper nevű 18. századi anatómusnak és orvosnak a kis tanulmányát, a világ legkényelmesebb cipője címmel, és megünnepli magát a szerző 1780-as évekből, hogy rájött arra, hogy a cipőnek igazodnia kell a láb boltozatához. És akkor az ember elolvas, és azt mondja, hogy ez vagy hülye, ugye miért örül ilyesminek, vagy ha nem hülye, akkor mi a helyzet? Mert ha nem hülye, akkor az a helyzet, hogy 1800-ig kellett arra várni, hogy valaki felismerje, hogy a cipőnek és a lábboltozatának és a csontozatának összefüggése van egymáshoz, és az ember picit hajlandó elgondolkodni, akkor észreveszi, hogy igen. Bele lehet gondolni egyébként a kérdésbe. Mondjuk a középkorban ruharendek voltak, szép német nevén ez a Kleider und Ordnung, ez azt jelentett, hogy a városban mondjuk megszabták, hogy kinek milyen ruhája lehet, tehát meghatározott társadalmi csoportba tartozó emberek cipőmagasságát, ruhahosszát, főkötőjét, lajbiát meghatároztak, hogy milyet hordhat. Aztán figyelni kell már a kérdés, hogy legkényelmesebb. Hát ez most sem alapvető divat szempont, tehát egy polgári szemlélet kell. Hogyha elgondolkodik az ember ezen a kis butaságon, akkor észrevehető, hogy mondjuk a francia forradalom ruházat és divat előírásokkal kezdte mindenféle.
Olyan?
Igen, mindenféle döntést hoztak arról, hogy milyen ruhákban lehet járni. És azért mondom, hogy ez ott játék, hogy az iparművészeti főiskolán a hallgatók egy része cipőt fog tervezni. És a hallgatók, ha maguktól gondolkodnak, akkor az, hogy melyik a legkényelmesebb cipő, és nem jut eszükbe az az egyszerű kérdés, hogy a cipő kényelmessége az egy ideológiai konstrukció. Hiszen most sem a legkényelmesebb cipőt hordjuk. Az a cipő, amire most a kislányom vágyik, a maga nem tudom mekkora talpmagasságával, az valószínű nem illik bele ebbe, hogy a legkényelmesebb cipő. Lányom mégis nagyon szeretné, mert hogy nem ezért öltözködünk. Ám hogyha valaki ezért öltözködik, akkor életvitelbeli döntést hozott. Tehát a hallgatóknak érdemes elmagyarázni, hogy az ilyen egyszerű tárgytervezés az milyen bonyolult, hogy mondjam, döntéseket hoz életről, életvitelről, és aki tárgyakat tervez, az egyrészt életvitel tervez, másrészt ideológiai döntések vannak a fejében. Magyarul az én óráimon azzal próbálkozom, hogy a filozófiai nagy döntéseknek a jelentőségét próbáljam bemutatni nekik, vagy teológiai döntéseknek a jelentőségét. Tehát például ugye van egy nagy kultusz a kreativitásnak, és a hallgatók is meg vannak győződve róla, hogy ők maguktól kreatívak, és legfeljebb mi elrontjuk őket, és akkor el lehet nekik magyarázni, hogy bizony ez a kifejezés, hogy kreativitás, rettentő erős kifejezés, és amikor valakiről azt mondjuk, hogy teremt magának a semmiből, mint ahogy múltkor olvastam egy ötvös kollégám nyilatkozatát, hogy ő nagyon szeretész és nagyszerű ötvösről van szó, amikor a semmiből teremt valamit, bizony olyan dolgot mond, amiért a 16. századon meg lehetne égetni. Hiszen az európai eszmetörténetben a kreáció latin kifejezést azt az isteni teremtésre foglalták le, és ezért az, aki azt állítja, hogy ő kreatív, ez azt mondja, hogy valami olyasminek a birtokában van, ami csak Istennél lehet elvileg. És az egy szép és bonyolult folyamat, ahogyan Janika az iskolában kreativitást képez azzal, hogy újságpapírokat tépszít és ragaszgat a papírlapra, ugye, és nehéz tudni, hogy emögött egy ideológiai konstrukció van. Tehát az iskola egyik fele az elmondja nekik, hogy legyenek kreatívek, és hogy ennek nincs köze ideológiához. Én pedig elmagyarázom, hogy milyen jelentősen ideológikus konstrukció az, hogyha valaki kreatív akar lenni. Tehát én, amikor megkérdezik, hogy mit csinálok, hát akkor én azt mondom, hogy föllazítás.
Föllazítás, de mi ellenében föllazítás?
A kulturális közhelyek ellenében.